Nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki, és énekeljük így fennállva a 329. számú dicséretünk második versét. A 329. számú énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, de értem, megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsba hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amelyben megparancsolta ezt nekünk. És hozzájuk menvén Jézus, szól a nékik mondvám. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először: akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor: ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk. Drága mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk téged az élet csodájáért. Köszönjük ezt a kisgyermeket. A hit szemével úgy nézzük őt, mint akiről te az idők kezdetén már tudtál, az életet formáló végzésedben ő szerepelt. Köszönjük, hogy még meg sem formálta szent kezed, te már elválasztottad őt önmagadnak. Azért látjuk őt így, mert itt van, és bár még öntudatlanul van jelen a keresztségben, mi hisszük és reméljük, hogy egyszer tudatosan mond igent a te személyes hívásodra. Kérünk útjáért, könyörgünk a lépteiért, óvd, vigyázd őt, és add, hogy egyszer igaz vágy szülessen a lelkébe a te lelked után. Könyörgünk szüleiért, Kelesz szüleiért, hogy amit fogadtak az imént, te és a gyülekezet hallatára, azt akarják és tudják megtartani. Kérünk, áld és szenteld meg, amit cselekszünk, a te parancsodra és a te nevedbe. Amen. Milyen gyermek keresztneve?
András.
András, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék elvinni. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj, szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. A gyülekezet is foglaljó helyet. 266. számú énekünket keressük ki, és a 266. számú énekünket énekeljük végig. A 266. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvéből, a könyv 35. részét végig. Tekintettel arra, hogy bár ez csak 10 vers, mégis hosszú ige szakasz, kivételesen ülve hallgassuk Isten igéjét. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul, és örvend újjongva Libánon dicsősége, Kármel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankat, kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, ímé Istenetek bosszúra jő, az Isten az, aki megfizet, ő jön és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben, és tóvá lesz a déli báb, és a szomjú föld vizek forrásivá. A sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és kákaterem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hivatik, tisztátalan nem megy át rajta, hiszen csak az övék az, aki ez úton jár, még a bolond se téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jön fel rá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás között Sionba jönnek, és örök öröm van fejükön, vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom, és eltűnik a sóhaj. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja tőlünk az Isten, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Dicsőség neked, szerető mennyei édesatyánk, dicsőség, mert vagy. Dicsőség neked, mert gondviselő szereteted figyelt ránk, ha mi nem is figyeltünk te rád. És kirendelt nekünk mindent, ha mi nem is kértük. Köszönjük a nyarat, köszönjük a szép időt, köszönjük a napsugarát, a szellő símogatását, köszönjük az érett gyümölcsöt és annak illatát. Köszönjük az otthonunkat, drága szeretteinket. Köszönjük az öltözetünket, a terített asztalt. Mindent köszönünk neked, hiszen nincs nekünk semmink, amit ne úgy kaptunk volna tőled. Köszönjük a gyülekezetet, a szentek közösségét, testvéreinket, és köszönjük a barátainkat. Köszönjük az imákat, melyeket értünk mondtak. Köszönjük az ígéket, melyekben te szólítottál bennünket, atyánk. És köszönjük neked Jézus Krisztust, akiben mindent nekünk adtál, mindent, ami fontos és maradandó. Köszönjük a bűnbocsánatunkat, köszönjük a vigasztalást, köszönjük útmutató mennyei szavadat. Ölej át lelkeddel, hogy a gyászoló békességre leljen, hogy a félő szív megbátorodjon, és nyugalmat találjon. Szólj hozzánk, Urunk, itt áll előtted néped, és várja a te szavadat. Könyörülj rajtunk, és beszélgess velünk. Amen. Isten igéjének meghallására készülve 25. Zsoltárunk második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvéből, a 35. részből, a már előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy igevers első mondatrészét újra. És lesz ott út, foglaljunk helyet. Szorongatott helyzetben, bajban, kiúttalanságban, félelemben, reménytelenségben élve, és melyikünk ne jutott volna, vagy nincs éppen most is valami hasonlóban. Szóval, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor az ember megpróbál valamibe belekapaszkodni. Rendszerint egy-egy jó szándékú emberi szóba. Szóval, amikor bajba, reménytelenségbe, nyomorúságba, félelmek közé kerülünk, akkor valamiképpen szeretnénk megkapaszkodni. De mibe kapaszkodjunk? Rendszerint belekapaszkodunk abba, hogy valaki valami simogató, bátorító szót mond nekünk. Milyen jó, hogyha van olyan családtagunk, aki látja rajtunk. Milyen jó, ha van olyan barátunk, aki észreveszi, hogy valami nagy gond van vele. És szót is tud mondani. Milyen jó, hogy ha olyan orvosa van valakinek, aki amikor világosan látja, hogy itt nagy problémák vannak, mégis tud valami építő, gyógyító, bátorító, reménységet adó szót mondani. Milyen jó, hogy így van. Az igazság az, hogy a legtöbb ember magára marad, a maga igazi nagy gondjaival, és próbálja önmagát bátorítani, próbálja önmagát bíztatni, majd csak elmúlik. Majd csak vége lesz, majd csak valahogy megoldódik, majd csak valahogy túl leszünk rajta. Milyen áldott dolog, testvérek, az, hogyha valakinek ennél többje van. Hogy amikor az élete félelmek, reménytelenség, kiúttalanság, baj, nyomorúság mélységét járja, akkor többje van, mint egy emberi szó. Többje van, mint az orvosa vigasztalása. Többje van, mint az, hogy önmagát megpróbálja bátorítani. Ha van Istene is. Milyen nagy ajándék az, hogyha valakinek ezeken az emberi dolgokon túl van valami többje. Van valaki többje. Milyen jó, milyen kegyelmi dolog az, testvérek, amikor valaki hihet igazán Istenbe. Ennek olyan jelei vannak az életében, hogy figyel az Istenre. Ha valakit szeretek, arra odafigyelek. Azon lehet leginkább megmérni, hogy mennyi embert szeretek, hogy kik azok, akikre igazán odafigyelek. Ne mondd, hogy szereted azt, aki mellett eljár az életed. Akit szeretünk, annak a rezdüléseit is figyeljük. A mosolyát, vagy az arca árnyékos pillanatát. Milyen jó, ha valaki úgy hisz Istenbe, hogy odafigyel Istenre. Oda tartja a fülét, ahol Isten megszólal. Aki hisz igazán Istenbe, az olyan jeleit adja, hogy csendbe marad Isten előtt, és faggatja az Istent. Ez az imádság. És azt mondja, hogy Uram, miért van ez így az életemben? Mi lesz velem? Mit akarsz te én velem? Hogy jövök ki ebből? Hogy tudok fölállni még? És kezdi komolyan venni azt, amit az Isten mond neki. Milyen kegyelmi állapot, amikor valaki nem csak önmagát bátorítgatja, nem csak emberi szavak jutnak el hozzá élete nyomorúságos helyzetébe, pillanatába vagy állapotába, hanem van hite. Figyel Istenre, beszélget Istennel. Szabad utat enged Isten szavának az életébe. Nincs benne stop tábla, hogy a fülemig eljuthat a Biblia, de a szívemig már nem. Stop! A templomig eljuthat, de a lelkem mélyéig nem. Stop! Milyen szörnyű az, ha valaki az élet küszöbén jár, de az élet ajtaján soha nem lép át. Milyen kétségbejtő dolog, hogy valaki az üdvösség közelébe él, és az üdvösségbe soha nem lép be. Milyen hiába való időtöltés, ha valaki Isten elé járul bűnbocsánatért, és Isten meghirdetése soha nem fogadja el. Egy különös proféciát olvastam fel, testvérek. A bibliai proféciák, Isten beszéde, Isten üzenete, Isten szava azt jelenti, hogy Isten valamit előre elmond. Előre kijelent, hogy mi hogyan fog bekövetkezni, és miért fog az megtörténni. Ez a profécia. Nem ezután vágyódunk mindnyájan? Hogy egy adott szorító, kétségbejtő, sötét, félelmes élethelyzetbe megtudnám Istentől, hogy mi lesz, hogyan lesz. Nem kell horoszkópot néznem, kártyavetőhöz mennem, kitalálnom, hanem Istenhez fordulhatok. A profécia azt jelenti, hogy Isten valamit előre kijelent. Valamit előre megmond. Többféle profécia van a Bibliában, az Ószövetségben. Döntően amikor társadalmi összevisszaságba, süllyedésbe, mélységbe indul a nép, akkor küld Isten valakit, hogy szólaljon meg. Amikor ilyen társadalmi zűrzavar jön létre, amikor nem tudják az emberek, hogy melyik a bal meg a jobb kezük, mi az igaz és mi a hamis, mi a szép és mi a csúnya, mi az értékes és az értéktelen. Észre se veszik, csak már van bennük egy nagy zűrzavar. Olyankor Isten prófétát küldött, hogy szólaljon meg ebbe a zűrzavarba. Aztán megszólal Isten szava, mint profécia, akkor is, amikor valaki megátalkodottan, Isten meghallott szava ellenére makacsul ragaszkodik valamihez, amit Isten az ő életébe bűnnek ítélt. Ilyenkor nagyon súlyos dolgokat mond ki az Isten. Ezek a bizony nem szeretem igék. Amikor Isten valami nehezet mond ki, de igazat, mert megátalkodott valamiben az életem, és nem tudja kimozdítani. És akkor súlyos szavakat mond az Isten. Aztán felhangzik a prófétai szó nagyon irgalmasan is. Amikor valaki megbánja a bűnét Isten biztatására, azzal az Isten mindig újat kezd. És ennek az új kezdetnek az a lényege, hogy az ember átél valami különöset, amit nem lehet neki bebeszélni, nem tud magának szugerálni, ami csak Istentől jön. Egyszerre békesség születik a szívébe. Még ott van a gödör mélyén, a bajba, az összetöretettségbe, a sötétbe. Ott van abban, amitől eddig félt, jogosan. Ott van abban, ami reménytelenséget jelentett neki, és kiúttalanságot. Még ott van. De Isten már mondott valamit, mint Jónásnak a cedd gyomrába. Még a cedd gyomrába van Jónás. Amikor minden megváltozik, mert az a lényeg, hogy Jónás szívében megváltozik minden. És akkor az a rettenetes hely a cedgyomra, ami maga a halál, amitől csikongat a cedgyomrába, egyszer csak a békesség helye lesz. Mert békesség ott születik, amikor végre megbékül az életem az Istennel. És akkor elkezdenek a dolgok helyreállni, gyógyulni, tisztulni. Egészen megváltozni. Ez az Ézsaiás 35, amit végig felolvastam, egy ilyen nehéz idő után, amikor Isten ítéletet mondott, és végre a nép komolyan vette, bűnbánatot tartott, és megújult az élete. Egy ilyen után való kiragyogás. Csupa öröm, csupa mosoly, csupa boldogság. Teli van azzal, ami után mindnyájan vágyódunk. Teli van felszabadultsággal, teli van napfénnyel, valami gyönyörűségesen szép. Nem tud betelni vele a prófét, ahogy mondja egyiket a másik után. Örvend a puszta, hallottatok már ilyet? Örvend a puszta, és kivirul. Meglátjuk az Úr dicsőségét és ékességét. Mondjátok hát mostantól kezdve minden remegő szívűnek, ne félj. És meglátjátok a csodát, hogy a béna jár, a süket hall, a néma beszél. Tóvá lesz a déli báb. És mondjátok el, hogy van ott út. Ugye ezután vágyódunk. Hogy kijöjjünk. És lássunk utat, és a szívünk, lelkünk, életünk örvendezőre, békességesre, boldogságosra forduljon. Ma az a dolgom, hogy erről beszéljek, van ott út. ahol most úgy látszik talán, hogy járhatatlan, mert nincs. Kedves testvérek, különös megfogalmazása van Isten igéjének, amikor azt mondja, hogy van ott út. Amikor Isten ígér nekünk valamit a Biblián keresztül, az mindig úgy van, hogy majd lesz, és mindig úgy lesz, hogy már van. Segítek egy kicsit ezt értelmezni. Összetolja Isten ígérete a jelenünket, amiben vagyunk, az eljövendővel, amit Isten már lát és tud. Összetolja a két időt. Mi csak a mában tudunk élni, de amikor Isten megszólal, akkor Isten szava ezt a két időt, a mát, amiben benne élek, talán nagy nyomorúságba, és az eljövendőt, ami előttem van, összetolja. Hinni azt jelenti, hogy biztos vagyok a remélt dolgokban. Azt mondja az ige, hogy a hit a remélt dolgok valósága. Hát vagy remélem, vagy valóság. A kettő együtt igaz. Nekem, amikor Isten először a szívembe mondott valamit én rólam, azt egy adott pillanatban mondta, és az egész életemről szólt, ami eljövendő. Amikor Isten egy ígét a szívünkbe belebeszél, igazán belemondhat, igazán a tiéd lesz, akkor az abban a pillanatban úgy igaz, hogy igaz attól kezdve mindvégig. A jövődbe is. Ezért kérdezem időről időre. Van-e egy igéd? Egy. Aki oly régóta hallgatod vagy olvasod a Bibliát, Isten igéjét, egyet már belemondhatod te úgy, hogy megnyíltál előtte, és a szívedbe került igazán. Mert az abban a pillanatban mindenre válasz, és az egész eljövendőd, az egész jövőd, az egész sorsod, minden ott van benne. Isten ezt a két időt a szívünkbe összehozza, amikor beszél. A jelent és az eljövendőt. És amikor azt mondja, hogy lesz ott út, akármibe vagy is, akármilyen helyzetbe élsz most, azt mondja, hogy lesz abban a helyzetben út, ez azt jelenti, hogy már van. Már van. A proféciák, Isten ígéretei ilyen csodálatosak. Nézzétek, mit mond Isten ígéje az örök életről. Hogy az érzem, az örök élet már az enyém lett. Hogy van ez? Nem majd lesz. Addig csak lesz remélt jövő, amíg hitre nem jutsz. Abban a pillanatban, amikor hitre jutsz, van már az enyém, már most az enyém. Azért csodálatos dolog Isten ígéjét figyelni, és azt nagyon komolyan venni, mert amikor Isten megszólal, akkor egy adott pillanatban, egy adott élethelyzetben segíts, egyúttal kinyitja a jövőt, biztosítja azt. Ez a most olvasott alapigénk ehhez a csodához viszel bennünket, és lesz ott út. Szeretném egy kicsit különösen és egy aspektusból végig gondolni veletek ezt az igét. És boldog lenne a lelkem, hogyha ez az ige mondatrész valamiképpen ott csenghetne bennünk tovább. és lesz ott út. Abban a helyzetben, amiben most nem látod, amit teljesen reménytelennek tartasz, amit kiúttalannak látsz, és lesz ott út. És ez azt jelenti, hogy már van, csak még te nem látod. Még csak te nem léptél rá, de van. Életünk egyik legfontosabb tevékenysége az, hogy utat és utakat keresünk, hogy jó döntéseket hozzunk. Merre menjek, mit csináljak, hogy válasszak, jól csinálom-e. Hihetetlenül nehéz megtalálni az életre vívő, éltető utat. Hihetetlenül nehéz. És úgy látom, hogy egyre nehezebb. Egyszerűen azért, mert olyan lelki-szellemi torzulások között kell megtalálni, hogy ezért lesz egyre nehezebb. Egyre nehezebb. Nehezíti az út megtalálását, felismerését és követését. Éppen az, hogy ezek közt a lelki torzítások között, amelyek nagyon hasonlítanak az igazsághoz, végtelenül nehéz meglátni, megtalálni a helyes utat, az Isten szerint való, életre vívő utat. Kedves testvérek, ahol erőtlen a vallás, bármelyik vallás, nem csak a kereszténység, bármelyik vallás, ahol megerőtlenedik, de hogy közelebb menjünk, ahol a kereszténység megerőtlenedett, mint Európába és Amerikába, ott felerősödnek az Isten elleni lázadás erői. És mindjárt mondok néhányat, hogy értsétek. Tehát, ahol erőtlenedik a vallás, bármelyik vallás, ahol megerőtlenedik a kereszténység, Európa és Amerika, ott mindenütt felerősödnek az Isten elleni lázadás erői. És az baj, végzetesen nagy baj, drámaian nagy baj, pusztuláshoz, halálhoz vezető nagy baj. Mondok néhányat. Nem tudok ma belemenni, de majd egy ponton vissza fogunk erre térni. Felerősödnek az életellenes eszmék. Az életellenes eszmék. Így válik a legbiztosabb magzati halál helyévé az anyaméh. Az életellenes eszmék. Isten még azt mondja, hogy ne ölj, mi már keressük az ember megölésének kulturált formáit. És meg is találjuk. Felerősödnek az emberi természet elleni támadások. Az emberi természet elleni támadások. A teremtés rendje elleni erők és hatásuk. És ezek között hihetetlenül nehéz eligazodni és megtalálni az utat. Úgy látom, hogy különösen is az ifjúságunk van nagy veszélyben. Beleszületnek abba, hogy az emberi természet lerombolása zajlik. Megint csak érintem. Férfi és nő személye. Férfi és nő személye. Szerepe. Szexuális irányultsága. Micsoda zűrzavar kezd itt kialakulni. A történelemben minden nagy kultúra akkor lett múltá, amikor ezekben a kérdésekben megbukott. Errefelé tartunk. Végtelenül nehéz az ifjúságnak. Aztán itt van például a család és a házasság kép alapjainak a megtámadottsága. A család és a házasság alapjainak a megtámadottsága. Így azok válságba kerültek. És ma egy fiatal keresi azt, hogy vajon hogy is van ez? Hogy kell nekem élnem? Házasságba? Házasságon kívül? Hogy kell nekem egyáltalán élnem? Van-e értelme annak, hogy család? Szánunk majd egy istentiszteletet a genderizmusra, erre a most már lassan 20 éve folyó új szellemi mozgalomra, amelyik alapvetően kérdőjelezi meg az Isten teremtési rendjét, és azt mondja, hogy szabadon kell, hogy megválassza mindenki születetten a nemét. Igaz, hogy látszólag fiúnak és lánynak születünk, de ez csak a társadalmi ráhatás. Ha nem torzítaná a társadalom a szabad választást, akkor végre felszámolnánk ezt az egész kérdést. Ezért kezdjük el azt, hogy az óvodába a lányoknak fiús játékot adjunk, a fiúknak lányosat. Hogy meglátjuk, milyen szabadon jutnak el odáig, hogy a nemüket is megválasztják. Ezért nincs szükség házasságra, nincs szükség családra. Gondoljátok el, hogy azok a fiatalok, akik most jönnek, és ezekkel az eszmékkel, amelyek először mindig búvó patakok, mert amit gazemberségnek hívnak, az soha nem mutatja meg a maga arcát. A tolvaj éjjel jár, sötétben, nem nappal jön. Aki valami disznóságot követel, az rejtve követi el. Ha valami igazságod van, állj elő. Lopakodva jönnek be ezek az ordas eszmék, és alapvető dolgokat kérdőjeleznek meg, és tesznek tönkre. Azután árad a médiából, az interneten keresztül, néha az iskolából, az emberi és keresztény értékek alapvető tagadása. És akkor felhangzik Isten igéje, és azt mondja, hogy és lesz ott út. Mert van. Minél nagyobb ez a szellemi, lelki dzsungel, sötétség, káprázat, félrevezetés, becsapás. Isten kijelenti, és lesz ott út. Mert van. Kapaszkodjunk bele ma ebbe a csodálatos ígébe, mert ez a profécia, hogy lesz ott út, szól mindenkinek, aki bajba van, aki fél, aki válságba került, aki nyomorúságba él, akinek megrettent a szíve, aki úgy gondolja, hogy beborult felette az ég. Hát nem csodálatos. Megszólal az Isten, és azt mondja, lesz ott út. A megromlott házasságodba is lesz út, mert van. A tönkrement családotokba lesz út, mert van. És minden kétségbejtő helyzetre, állapotra nézve, Isten ígéje, mint profécia megáll, lesz ott út. Ott hangzik föl Isten ígéje, ahol te azt mondod, hogy nincs út. Lehetetlen. Itt nincs tovább. Nem bátorít az Isten ott, ahol magad is látod és járod. Ott bátorít, ahol azt látod, hogy nincs út. Szól minden békesség útjára vágyódónak, minden kiút keresőnek. Nem kell erdőbe menni, sötétbe maradni, bizonytalanságba lenni. Lesz ott út, mert van. De melyik az? De melyik az? az a lesz ott út. Testvérek, felolvastam azért az egész proféciát, mert maga a profécia elmondja. Így válaszol. A szentség útjának hivatik, és tisztátalan nem megy át rajta, és ezen az úton már nem tévedsz el, még ha bolond vagy, mondja az ige, akkor se. Lesz ott út. Talán belegabajodtál valamibe nagyon, és nem tudsz belőle kijönni. Talán valami elborított, és nem látod a vizek tetejét. Talán döntened kell, de nem tudod, hogy mit csinálj. Félsz. Azt mondja ma Isten, lesz ott út. Az övéinek mondja, kizárólag. Akik mernek, tudnak érte nyúlni, kapaszkodni, hinni benne. Hinni nem azt kell, hogy azon az asztalon két kötet Biblia van, mert azt látod. Hinni azt kell, hogy ami abban van, az Isten valóságos beszéde. És ha hiszed, azt is meglátod. Engedd, hogy betöltse a szívedet ez az íge ma. Ott, ahol minden sötét és reménytelen, kilátástalan és félelmes, hiába való és értelmetlen, lesz út, mert már van neked, és készen van. Hogy miként lelsz rá, ezzel fejezem be. Jézus magára mutatott, és azt mondta, én vagyok az út. Én vagyok az út. Az az út, amelyik készen van, én vagyok egyedül. Aki tehát utat keres, Jézust keresi. És aki komolyan szeretne kijönni abból, amiben nagyon belegabajodott az élete, aki szeretne reménységre és békességre jutni, annak azt mondom, az a lesz út, az van. És úgy hívják, hogy Jézus. Nincs más. Nem tudod megkerülni a Golgotát. Mert nem lehet. De miért is tennéd? Ugyan miért tennéd? Van út, amelyben megoldódik minden, amelyben felszabadul az életed, amelyikben meggyógyul mindened. Jézus az. Ezért ne esj kétségbe, bármibe vagy, ne add fel. Ne hidd el, hogy legyőzhető vagy. Csak ha egyedül maradsz, ne hidd el. Van életre vívő út a számodra is. Járható és igaz. Jézus az. Lesz ott út. Én vagyok az út, mondja Jézus. Adjunk érte hálát. Imádkozzunk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy annyiszor mentünk rossz utakon, pedig hittük, hogy jó. Annyiszor reméltük, hogy van megoldás, amit mi kitaláltunk, vagy más mondta. és kiderült, hogy csak elfedtük a rosszat, de meg nem oldottuk. Köszönjük, hogy Te vagy az egyetlen út, Jézus. Nem csak a mennybe, az örök életbe, az üdvösségbe, de Te vagy a bűnbocsánatba is, a békességbe is, az örömbe is, mindenhova Te vagy az egyetlen út. Ne haragudj ránk, hogy szeretnénk mindig megkerülni Téged. Inkább köveket bontunk és utakat építünk belehalásig, szenvedésig, de nem akarunk arra menni, ami készen van, aki Te vagy. Bocsáss meg nekünk, hogy ilyen a szívünk. Segíts nekünk arra az útra lépni, ahol Te mész elől, és az életre visz. Szeretnénk követni Jézus, életnek útja. És köszönjük, amit ma üzent a Te igéd nekünk, hogy úgy lesz út, ami számunkra, hogy már van. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti gyülekezeti alkalmainkat, amelyeket a nyári menetrendben tartjuk meg. Amint testvérek, láthatjátok is a volt harangozó lakást, kint az udvarban, azért jobb kezem felől egészen hátul, elkezdtük felújítani. Több helyen, pontosan 5 helyen már évek óta ázott, félő volt, hogy előbb-utóbb a palatetős felső szerkezet ránk szakad. Ezért hozzá kellett nyúlnunk, és ha ez az épület is elkészül, akkor az összes egyházi épület felújításának a végére értünk. Örömmel jelentem, hogy a Budapest déli egyház megyétől 2,5 millió forintot kértünk és kaptunk, és a 20. kerületi önkormányzattól 1,1 milliót ennek a felújításnak a megvalósításához. Főgondnok úr kérésemre az asztalomra tette a kimutatást, eddig 2.827.454 forintot költöttünk erre. Hátra vannak még a bepucolások, burkolás, gázvíz, villanyszerelés, festés, lambériázás, új ablakok. Reménység szerint majd valahogy kijövünk ebből a keretből, a testvérek külön segítsége, a pénztár pénze nélkül. Hát ebben reménykedünk most. Kedves testvérek, asszony vagy leány testvért keresünk vasaló munkára fizetésért. Hogyha valaki tud ebben segítséget vagy tanácsot adni nekünk, az a lelkészi hivatalban legyen olyan kedves, jelezze nálam. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Zsigmond Gézáné testvérünket, 89 esztendőt élt. Rózsika néni gyülekezetünk hűséges tagja volt évtizedeken keresztül, a fizikai, majd a legvégén szellemi lerobbanása előtt. Benne egy olyan testvértől búcsúzzunk, akire valóban számíthattunk, a második világháborút követő időtől egészen a betegségéig hálás szívvel emlékezik rá a családja, és emlékezik rá a Pesterzsébet központi gyülekezet. Isten adjon vigasztalódást a hátra maradottaknak. Himnusz éneklése előtt 462. számú dicséretünknek egyetlen egy versét énekeljük, az első versét, 462.1, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.